Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zuglóhangja, Könyves Zug című adásunk szeptemberi kiadását hallhatjátok. A vendégünk ebben a műsorban Tóth Eszter, a könyv, aminek az apropóján a mikrofon elé ültünk, az az Élet a szeretet frekvenciáján. Még mielőtt a könyvvel kezdenénk, azért átérnénk, hogy hogy jut el valaki oda, hogy egy könyvet ír. Tehát inkább egy kicsit a szerzőről beszéljünk bevezetőben. Szia, Eszter!
Sziasztok, és szia!
Biztos hosszú út vezetett idáig, amíg valaki azt mondja, hogy na most akkor én írok egy könyvet. Egy kicsit mondja az életutadról, igen, hogy hogy keveredik valaki erre a vágányra?
Hát tulajdonképpen a könyvek szeretet az gyerekkoromból indul. Tele volt a lakásunk könyvekkel. Én meg úgy éreztem, hogy valamiből kimaradok, valami titokzatosból, ezért jókorán megtanultam titokban olvasni, anyujék legnagyobb meglepetésére. És hát először rengeteget olvastam, tehát nekem abból lehet az életem, betűk, szavak, világa. Én abban oldottam fel, oda vonultam vissza, egyébként sportoltam. És aztán, amikor már írni tudtam, onnantól kezdve mindazt, ami bennem zajlott, azt elkezdtem papírra vetni.
Attól, hogy az ember sokat olvas, még nem feltétlenül lesz író. Sőt, a többséggel az így vagyunk vele. Valami kifejezés, kényszer vagy indítatás kell, hogy legyen benne. Na, inkább ez a történet. Ugye nem ez az első könyved?
Nem. Tavaly megjelent a Jelenlét című. Azok versek és rövidírások, amit az a könyv tartalmaz. Én versekkel kezdtem egyébként, tehát nagyon sokáig versekben fogalmaztam meg önmagamat, illetve verseken keresztül próbáltam feloldani azt, ami bennem zajlik. Nyilván először önmagam számára. Aztán, mikor egyetemista voltam, akkor találkoztam egy absztrakt festő emberrel, aki felhívta a figyelmemet arra, hogy tulajdonképpen az, amit én a versekkel megjelenítek, az hasonló ahhoz, amit absztrakt festményeken keresztül képben. Tehát, hogy nem egy szájbarágós, magyarázós dolog az, amit mi csinálunk, hanem így tudjuk a másik lelket megmozdítani önmaga felé. Tehát, hogy a vers tulajdonképpen egy kapunyítás önmagunk számára.
Valószínűleg az embereknek a 90%-a, lehet, hogy most jól eltúlzom, azért van egy olyan korszaka, amikor ír.
Igen.
És a 90%-nak a 95%-a soha nem lép át azon a bűvös vonalon, hogy megmutassa másnak is. Ez, amit te is, hogy magad számára írsz, de itt van egy az ember, hogy átlépi a Rubikont, hogy valami, hogy kimer állni egy kicsit, megméretni, igen, magát. Ez nyilván nem kamaszkorban történik, de vagy eljött egy pillanat, amikor ideig eljutottál. Minek kapcsán? Vagy egyszerűen ez ma természetes volt?
Nem volt természetes egyáltalán.
Reméltem, hogy ezt válaszolod.
Nem volt természetes. Nagyon sokat segített az, hogy van a blogírás, mint lehetőség így a mai világban. Volt egy blogom, ami nagyon felkapottá vált, és azok igazán rövid kis humoros írások voltak. Ez a Rozsdás blogja a Vizsla kutyánknak az első évének pillanatairól szólt, és ott már elkezdtem kapni visszajelzéseket arra, hogy szeretik azt a módot, ahogy írok, és hogy szeretnének többet látni belőlem, mert hogy remek, hogy Rozsdást ismerik, de hogy szeretnél, igen. És akkor utána el kellett, hogy teljen azért egy tizenpár év, és kellett hozzáférjem, hogy én ezt elkezdjem merni felvállalni. Tehát, hogy az nagyon jó volt, hogy mondjuk neki megmutathattam, és megoszthattam vele nap mint nap, mi az, ami éppen megszületett. De ő azt mondta, hogy ez értékesebb annál sem, mint hogy mondjuk egy számítógép mélyén lapuljon, vagy pedig simán a jegyzettömbömben. És ő nagyon sokat bátorított, és majdnem, hogy hadakozott velem azért, hogy én ezt merjem megmutatni. És akkor ilyen nagyon kis picinként, apránként elkezdtem megmutatni. Nagyon szeretek fotózni például, és akkor egy időben csináltam olyat, hogy fotót, és akkor mellé egy pár sort magamból. És sokkal bátrabban tettem mondjuk már ismert íróköltők gondolatait az én témáim mögé, mint hogy a sajátomat, és így nagyon szépen lecserélődött. Tehát, hogy így most már csak saját fotó van a weboldalamon például, és csak saját gondolat van a weboldalamon. Tehát, hogy ez így úgymond megszületett, vagy elkezdett így kibontakozni. Viszont a nagy határátlépés, a nagy bátorság az a tavalyi Jelenlét című könyv világba. helyezése mentén lett, úgyhogy...
A két dolog gyorsan, hogyha itt vagyunk, aztán még visszatérhetünk, meg kirakjuk a promóhoz is, hogy akkor ezt a bizonyos honlapot, vagy blogot, vagy ami még élés elérhető, azt most mondd ide be, légy szíves,
jó,
hogy hol érhetők el.
Tóteszter.info
.com, vagy ilyesmi, semmi,
ennyi,
csak ennyi.
Tóteszter.info, és akkor ott mindent meg lehet találni. Azért is nagyon fontos, mert hogy ezen az oldalon nagyon sok információ van pluszban a könyv, a most megjelent Élet a szeretet frekvencián című könyvhöz.
Akkor ez egy kis közeget. A másik, ugye nem akarok elmenni a ugye van ez a mondás, hogy cherchez la femme, tehát a háttérben megbúvó nő, de akkor ez az állj meg a háttérben megbúvó férfi nál is, hogy ehhez azért gondolom olyasmi is kell, hogy ugye biztatni, most nagyon kontrasztos dolgot mondok, könnyű, vagy szinte természetes, de van egy igazából saját történet, hogy amikor szóltatok, hogy olyan jól, hogy a friss feleségem az, hogy tud főzni. És volt egy olyan filozófiám, hogyha én az első kőkemény fasírtot megdicsérem, hogy hű, akkor egész életembe a kőkemény fasírtot kell ennem, holott ha megmondom, hogy nagyon finom, de ez meg az, meg amaz van, akkor ez építő. Tehát neked vagy tényleg hitből, vagy szerelemből elfogadtad, hogy jót mond, vagy pedig, hogyha egy olyan ember él melletted, akiről tudod, hogy megmondja, hogy drágám, ez rossz, és hogy megmondta volna, akkor azt is elfogadott. Tehát amikor azt mondja, hogy igen, ez jó, akkor benne van az, hogy ez tényleg jónak tartja, és nem elfogultságból, mert az elfogultság nyilván megvan. Tehát én azt gondolom, én most a saját okoskodásomat tettem hozzá, hogy azért nagyot lendíthet egy ilyen szituációban.
Igen, és mindenképp fontos ez, hogy nem jó szó rá, hogy kritikusan szemléli, hiszen van mögött egy ilyen szerető elfogadás, viszont mégis benne van ez a kritikusság. Tehát, hogy nem hagyja szó nélkül azt, hogyha neki valami nem érthető, félreérthető, minden egyes alkalommal megmutatom az éppen aktuális írásomat neki. Fontos, hogy elolvassa, és nem azért fontos, hogy ezt úgy tükrözze vissza nekem, hogy hű, mennyire fantasztikus vagy, és hogy ennél jobbat még soha életemben nem olvastam, hanem pont azért, mert tudom azt, hogyha valami nem stimmel benne, arra ő fel fogja hívni a figyelmemet, és akkor azzal tudom formálni. És például nagyon sokat köszönhetek neki abban, hogy elkezdtem tudni szűkíteni, nagyon ilyen terjengősen fejeztem ki magamat hosszabb írásokban, és akkor szűkíteni, ez egy ilyen nagyon fontos üzenet volt tőle.
Merész kérdés, aztán tényleg leakadunk most már a háttérben nyugvó férfi emberről, hogy nélküle megmerted volna ezt írni? Vagy kilépni, megírni nyilván, de hogy kilépni?
De hát ezt nem tudom, mert hogy ezt a lehetőséget nem adta az élet, úgyhogy igazából nem tudom, eljátszhatok a gondolattal, hogy mi lett volna. Biztos, hogy nem, még nagyobb nehézségek árán. Itt sem volt könnyű, elképzelhető, hogy nem.
Másik ebben a kritikus szemléletben, hogy voltak ebből viták is? Már jó értelemben, de nem veszek el viták, hogy de igen, de nem érdekel, hogy így látod, én akkor is ragasztom.
Igen,
mondom,
igen,
egy írónak az van, hogyha kiúznak egy mondatot, az olyan, mintha kis ujját vágnám, mert ott van a helye, de mégis nem magának írja az emelét.
Igen. Voltak viták, igen.
És elfogadtad, hogy igen,
menni.
Az helyes.
Hát vagy én, vagy ő. Elfogadtuk egymás érveit, vagy megjegyzéseit belé, de igen, ez jellemző egyébként, hogy lehet belőle. Már csak azért is, mert én azt gondolom, hogy az írások pont ezért fontosak, és most itt nem a sajátomról beszélek, hanem bárki másról, mert valamit megindítanak az olvasóban. És az, hogy nála például mi veri ki a biztosítékot, az nagyon fontos önmaga számára.
Az, hogy biztosítékot mit értesz? Tehát, hogy felbosszantja?
Felbosszantja például valami, igen. Hogy hát ez abszolút nem így van. Én azért nagyon sokat boncolgatok, próbálom megérteni az emberi léleknek a működését. Erről szól az új könyv, és szeretem ezeket az atomokra szedem, megnézem egyenként, megpróbálom összerakni, megérteni, hogy melyik darab hova illeszkedik, és akkor ezáltal én felfedezek egy rendszert. Tehát ez egy ilyen nagyon klassz folyamat. Nekem ez kb. Olyan lehet, mint amikor mondjuk fizikusként valaki kísérletezik. Valamire is rájön, hogy heuréka, sikerült összeraknom a rendszert. És én már a rendszert állalom elé. És hogy ő nem feltétlenül ért azonnal egyet ezzel, mert hogy általában ez szembe megy azzal, ami kívülről, külvilágból, különböző hitrendszerek által szokványos. Tehát egy kicsit formabontó gondolat, azt kiverheti a biztosítékot, főleg akkor, hogyha ő azon a bizonyos területen, amiről ez szól, az érintett.
Volt, aki még meghúzta a tartalmát az első kör után? Tehát, hogy ITO-ról kiment ez az anyag?
Igen.
Tartalmilag, mert ugye nem egy nyelvtanilag vagy az ilyesmi, ez egy kritikus rész, de hogy tartalmilag, ami levágott az egyik ujjadból. Na.
Ilyen érzésem nem volt. Akire a tartalmat bíztam, ő benne bíztam, tehát hogy olyan szempontból, hogy ő tudja azt, hogy mi az, ami számomra nagyon fontos, és így nem kellett megjelnem azt, hogy olyat emelt volna ki belőle, ami olyan érzés lett volna, hogy most elvesztettem a kis ujjamat, hanem inkább abban segített, hogy tényleg úgymond fölösleges, vagy az akkori könyv teljességét érintve fölösleges részek, versek ne kerüljenek bele.
Jó, akkor a zenei szünet előtti utolsó részben még annyit mondjál a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen mivel foglalkozol te, amikor nem könyvet írsz, vagy mi a, hát ez így most nagyon rosszul hangzik, de a civil szót egy civil rádióba hadd süssem el, mi a foglalkozásod civilben?
Na, ez az, amire egy szóval biztos, hogy nem tudom.
Nem baj, van még zene előtt időnk.
Tehát, hogyha rövid választ válsz, akkor ez most nem az lesz. Igen, ez megint egy olyan kérdés, és nyilván a válasz, amit igényel, az feszeget némi határokat, mert hogy én erre így nem tudok válaszolni. Azt szoktam mondani, hogy Tóth Eszter, így egybeírva, ahogy a könyv szerzőként is meg vagyok jelölve, bármit vigyezthetnék mellé. Tehát mondhatnám azt, hogy eredetileg angoltaner, mondhatnám azt, hogy kineziológus, mondhatnám azt, hogy hiszen foglalkoztam pszichológiával, hogy akkor azt is oda lehet pottyintani, de nagyon sok mindent még mellette. És egyik sem igaz. Tehát, hogy én arra jöttem le, nagyon nagy volt a nyomás, hogy már pedig én írjak valamit oda a nevem mellé, a weboldalon például.
Ja, ezt akartam kérdezni, hogy hol ilyenkor foglalkozol valakivel, vagy a könyvnél,
igen,
kell skatujázni gyorsan.
És akkor tulajdonképp mindegyik vagyok, és egyik sem, tehát, hogy önmagammal létezem, embereknek segítek. Emberek érkeznek hozzám problémáikkal, én pedig a tapasztalásaim és megértéseim által segítek nekik. Így, ez így egyszerű, de címkével nem tudom ellátni.
Nem, ez inkább abból az jön, és ez a könyv témának megágyazás, hiszen még csak az első negyedében járunk a műsornak, hogy nem egy zárt világ vagy buborékban élsz, ami most egy divatos, de szerintem egyébként elég találó kifejezés, hanem sok emberrel kell foglalkoznod.
Igen. És nem kell,
hanem... Hát sok emberrel foglalkozol, igen, de hogyha ezt akarod csinálni, akkor igen, ugye ez egy oda-visszajelzés, tehát egy nyitottságot feltételez. És akkor foglalkozol emberekkel, igen, akkor az jön le, hogy nem az akadémiai értelmében annak, amit csinálsz, és amiből talán levezethető, hogy a könyvet is megalkottad, hogy mennyire vagytok ti, vagy te, Tóth Eszter, pszichológus. Nem mondom, nem az akadémiai értelemben. Uh-huh. De szerintem ez egy kihagyhatatlan rész, vagy eleme, de ez...
Igen. De én nem vagyok. Én nem vagyok.
De mégis az ember pszichéjével foglalkozol.
A lelkével. Én a lelkében. Én azt szoktam mondani, hogy érkezik hozzám valaki. Mindegy, hogy mennyi idős. Lehet, hogy gyerek, lehet, hogy már idősebb, de hogy az a valaki valamilyen képet alkotott magáról. És ő elképzeli és látja a tükörbe nézve magát valaminek. És az a valami nem ő, hanem ez a rárakódott menet közben elvárások, külső hatások, nyomások mentén rárakódott kis fogalom, kupac. Hogyha ezt mondjuk ilyen sárga posztitokkal képzeljük el, hogy akkor így ráraknak egyet, te ilyen vagy, te olyan vagy, te amolyan vagy, és egy idő után az embert ez lefedi. És hogyha belenéz a tükörbe, akkor ezzel azonosítja magát.
Mármint a sárga kis posztitokkal, nem látszik alatta az ember.
Így van. És elveszejtődik ebben az egészben. És én abban tudok segíteni, hogy visszataláljon önmagához. Hogy le tudja venni ezeket, és megláthassa önmaga a kiválóságát és rendkívüliségét, mert hogy én ezt vallom, hogy mindenkiben ott van az a különlegesség, ami őt egyedivé teszi, és ha azt tudja élni szabadon, fölvállalva, akkor tud valóban boldog lenni.
No, ebbe egy kicsit hasítsunk bele, még ha a zenekárára is. Ugye teljesen, valószínűleg evolúciós, én vagyok a racionális oldal, ez egy tök jó beszélgetés lesz ebből a szempontból, én is remélem, a hallgatók is itt találják majd. Ugye valószínűleg evolúciós haszna van annak, hogy az embernek valamilyen szinten meg kell felelni egy közösség elvárásainak, hiszen ha az ember társas lény, az összes csimpánzok is, tehát főemlősök is, ha kirekesztik, az majdnem egyenlő a halállal. Uh-huh. Tehát ez egy fontos tulajdonság, hogy megfelelj. Viszont, hogyha olyan szinten felelsz meg, hogy elveszik az egyéniséged, az önbizalmad, akkor már megint ott vagy, hogy amiről te beszélsz, hogy nem látszik maga az ember. Tehát tulajdonképpen két teljesen logikus ellenhatást kell kezelni. Ezeknek az embereknek te önbizalmat adsz? Tulajdonképpen, vagy azáltal, hogy mondjuk, ami, hogy mondtad, nem tudom most szó szerint visszaidézni rögtön, de hogy megtalálják önmagukat. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy elvesztették az önbizalmukat, mert amit így leírtál ezzel a posztites szemléletes példával, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen teljesen elborítja, elnyomja a saját énjüket, nevezzük azt akkor uh-huh. léleknek, az, ami az elvárás feléjük. Annak pedig ugye nem lehet megfelelni, mert hogy akkor az ember mások szerinti elvárás szerint él, akkor nem a saját élete.
Igen, amiről azt hiszik, hogy elvárás. Mert hogy még csak nem is. Nagyon uh-huh. sok esetben nem is valós ez az elvárás, hanem azt hiszi, hogy mondjuk az a szülei elvárása, hogy ő orvos legyen. Aha. És miközben mondjuk a szülő csak azt szeretné, hogy boldog legyen, és mondjuk bizonyos kommunikációban azt erősít, hogy szerinte ez egy jó irány volna. De nem biztos, hogy a szülőnek ez az elvárása. És hogy innentől kezdve, vagy pedig, nem tudom, ugyanez lehet egy párkapcsolati működésben, hogy nem mutatja meg a valódi érzéseit, vagy adott esetben éppen a gyengeségét, mert azt hiszi, hogy a másik elvárása az, hogy ő erős legyen, ő erősnek mutassa magát. És akkor egyszer csak valamiért megmeri ezt mutatni, és kiderül, hogy ugyanúgy szereti, tehát hogy nem fog történni semmi. Tehát még maga ez is téves az emberben, hogy valóban ez az elvárás, vagy csak hiszem, hogy ez az elvárás, de mindenképpen annak szeretnék megfelelni, nem pedig annak, ami engem mozgat.
Provokatív kérdés, de mondjuk ez egy elég tipikus helyzet, hogy tényleg úgy gondolják mondjuk egy tekintélyelvű családban, uh-huh. hogy tényleg legyél orvos, vagy a nagyapád is ügyvéd volt, én is ügyvéd vagyok, te is legyél uh-huh. jogász. Ilyen esetekben mi van? Nyilván egyedi, tehát nincs egy általános válasz, de azért nyilván volt ilyen eseted is, amikor
persze.
egyáltalán azt nem értem, hogy tudod, vagy milyen technikákkal, vagy módszerei vannak annak, hogy kiderítsd, hogy ez egy tényleges elvárás, vagy egy képzelt elvárása. Nem akarom a paciens szót használni, de aki veled szemben ül.
Érzem. Tehát, hogy ami miatt érzem, az, hogy tényleg, ahogy a könyv cím is, élet a szeretet frekvenciája, nekem ez a szeretet dolog, mint energia és működés, ez nagyon-nagyon fontos. És hogy ebből a kapcsolódásból tudnak tulajdonképpen ezek így kibontakozni. Tehát ebben átlátszóvá válunk egymás számára. Tehát ott abban a pillanatban, amikor ott ül velem szemben valaki, ugyanúgy, ahogy most is, nincsen senki más, és csak ez a szívből szívbe áramlás van. Ezen keresztül óhatatlanul oda-vissza megláthatjuk egymás lényegi részeit. Tehát ott nincs kérdés.
Ebből lehet látni, hogy képzelt szülő, maradjunk az eredeti példánál, mert szerintem az elég gyakori, egy képzelt szülői elvárásról van szó, vagy egy valós. Tehát, uh-huh. Mert hogy szerintem nem találkozol az apjával, igen. anyával annak, aki veled szemben
igen.
ül.
Igen.
De azt neked ez egyetlen médium van, ez az illető, aki ott ül, azon keresztül leszűrni, hogy ő most vetít magának, vagy pedig egy olyan nyomás alatt van, ami hát objektíve megvan.
Nem is az a lényeg, hogy valós a szülői nyomás, vagy nem. A lényeg abban, mert mindig egyet tovább kell mélyíteni. Uh-huh. Tehát, hogy ha itt megakadnék, akkor azzal foglalkoznék, hogy milyenek a szüleid. Holott azzal aha. kell foglalkozni, hogy ő miért nem azt éli, ami az ő kis lélekszabadságát meg tudja adni. Hogy mondjak erre egy példát, hogy jött hozzám egy nő ilyen 30-as éveiben és pánikbetegséggel. Nem a pánikbetegséggel kell foglalkozni, meg a tünetekkel kell foglalkozni, hanem azzal, hogy emögött mi húzódik. És akkor kiderült, hogy Excel táblákat gyárt, nem mondom, hogy hol, de hogy egy ilyen nagyon racionális munkát és kézzel fogható munkát végez. És így nem értettem, mert hogy én teljesen mást éreztem, én a művészt éreztem benne. És akkor ezt így szóvá is tettem, hogy nekem itt valami nagyon nem stimmel, mert olyan, mintha tökéletesen az ellenkezőjét tennéd annak, ami a te valós utad, vagy az eredeted, mindegy, hogy ezt hogyan mondjuk, a lényeged, amivel így beleindultál a világba. És hogy mondtam, hogy nekem itt folyamatosan ez a művész dolog az, ami érződik. És akkor így azt mondja, hogy hát igen, tulajdonképpen a művészeti egyetemen végeztem, csak hát így úgy gondoltam, hogy én nem vagyok elég jó abban, amit csinálok, és meg, hogy a külső elvárások is azt kívánták, és így inkább beültem egy hivatalba, és ott most így. De ez nagyon jó így, és nem kell ezen változtatni, mert ez klassz, és biztonságos.
Akkor viszont miért jött hozzád?
De persze nyilván készen volt arra, hogy ő ezen változtasson, és nagyon hamar megértette azt, hogy az egész belső feszülése ebből a kielégületlenségből fakad, hogy ő nem éli meg a lényegi részét az ő lelkének, működésének, lényének, és nekem abban kellett őt bátorítani és segíteni, hogy meglássa, hogy enélkül marad a pánikbetegség, marad a szürke érzés, ami őt nyomta már jó ideje, és nem értette, hogy miért, és hogy ott meg tudja azt az egyet lépni, hogy egy picit elindul ebbe az irányba. És ő nem egyet lépett, hanem egy hatalmasat ugrott, és nagyon látványosan, tehát, hogy ő nála ilyen 3 hónap múlva már egy párizsi jelmeztervezőnek tervezett színházi. Igen. És hogy onnantól kezdve minden szépen köré alakult, hiszen hogyha bennem rend van, bennem ez az egység meg tud születni, akkor a világ kívülről hozzám rendeződik.
Most tényleg elmegyünk egy kis zenére. Ez a Könyvezzük szeptemberi adása, a téma Tóth Eszter élet a szeretet frekvenciáján. Egy kis zene, és rögtön visszajövünk. Thank you. Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zuglóhangja könyves zúg című adásunk szeptemberi kiadását halljátok. Vendég Tóth Eszter, Élet a szeretet frekvenciáján című könyv bemutatója kapcsán. Eddig nem nagyon beszéltünk a könyvről, inkább megágyaztunk ennek a témának, vagy ennek a kiadásnak. Volt azonban egy előzménye, egy első könyved, tehát egy második könyves szerző vagy. Egy kicsit még mindig a bevezetőnél járva, mesélj arról is, hogy az miről szól.
Igen, ahogy már említettem, versek és rövidírások. Tulajdonképpen azt nehéz megfogalmazni, hogy miről szól, mert hogy nem tudom, most egyben
akkor rólad, ebből ez jön le, igen.
hogy igen, ami annál is fontos, hogy igen, ezek a gondolatok általam kerültek papírra, és mégis megtalálhatod közöttük bennük önmagadat. Én azt gondolom, hogy ez a könyvnek a lényege. Azt hallom, hogy nagyon sokan ilyen felütős könyvnek használják, tehát, hogy feltesznek egy kérdést,
meg, felütős, igen.
És akkor, hogy így felütik a könyvet, és örömmel számolnak be arról, hogy mindig megkapják a válaszokat a feladott kérdéseikre, és én ezt azt gondolom, hogy bármelyik verses kötettel ezt ki lehet próbálni, mert a versnek pont ez a lényege, hogy ott vagy benne, meg tudod találni, lehet, hogy a sor közöttben, a csendben, de meg tudod találni önmagadat, a válaszaidat önmagad számára.
Tehát az azért kifejezetten verses könyvről, kötetről, igen, vagy könyvről beszélünk. Igen. Ne hallgassuk el a címét, hát ha valaki...
Jelenlét. Jó, jelenlét a címe.
Lehet ilyet kérdezni, vagy kérdezni lehet? Válaszolni nem tudom. Célközönség.
Az alapcélközönség, ahogy én most látom, azok, akik már ismernek valamilyen formában engem. És ők aztán adják tovább, és ajánlják, vagy ajándékba veszik meg, és így azért viszonylag jó ütemben tud terjedni. Kaptam megrendeléseket vidékről, nagyon szép visszajelzésekkel, nagyon örültek a könyvnek, és szeretik. De így konkrét célközönség, én azt gondolom, hogy eleve kort nem említenék, mert nagyon fiatalok, és nagyon örülök ennek, hogy ilyen 20 évesek is manapság indulnak önmaguk megismerésének az útján, illetve hogy ilyen mélyebb rétegeket akarnak érinteni, és nem a jól megszokott felszínességben lavíroznak, viszont ugyanígy egészen idős emberek is olvassák a könyvet.
Nem tudom, hogy annyi ideje foglalkozol-e így emberekkel, ahogy az első részben leírtad, de lehet látni változást, tehát, hogy olyasmire gondolok, hogy most mások a problémáik az embereknek, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Többen vannak ilyen problémával, mint 10 évvel ezelőtt. Tehát van valami akár riasztó, akár optimizmusra okot adó tapasztalatod, vagy tendenciád?
Igen, én azt tapasztaltam, hogy egy ilyen 15-20 éve...
Az már elég sok lesz ehhez.
Igen. Elég sok emberrel és így sorssal találkozhattam, és nagyon örülök ennek, tehát, hogy én ezt egy ilyen megtiszteltetésnek veszem, hogy emberek ilyen mélységbe engednek számomra belátást. Én azt tapasztalom, hogy jött egy olyan időszak, amikor nagyon sokan elindultak ilyen spirituális irányba, és éppen ezért engem is így ennek alapján akarnak meghatározni, tehát így felszokták tenni ezt a kérdést, hogy én most akkor ilyen spirituális író vagyok. Én azt gondolom, hogy aki egy verset leír, egy művet megalkot, ez mind lélekből teszi, ilyen értelemben mindenki spirituális, aki valami művészit alkot. Nagyon fontos az, hogy ebben elindult egy ilyen felborultság, tehát, hogy elindultak spirituális irányba, és így nagyon elszálltak, én ezt szoktam mondani. Miközben nagyon fontos az, hogy a Földön vagyunk, emberek vagyunk, racionálisak vagyunk, tehát ez a felünk is nagyon fontos, ezt nem lehet csak úgy félre seperni. A spiritualizmus úgymond kapott egy ilyen kis csúnya burkot. Tehát egy racionális nem tudja elfogadni a spirituálist. A spirituális nem tudja elfogadni a racionálist. Én meg erre azt mondom, hogy egyéni szinten mindannyian spiriracionálisak vagyunk. Mindannyiunkban ott van a spiritualitás és a racionalizmus. Csak esetleg valamelyik területünket nem akarjuk felszínre emelni. Ez viszont egyéni szinten okozhat felborultságot. És én azt látom, akik hozzám fordultak, nagy részük elindult ebbe a lélek irányba, és közben nem akart foglalkozni az úgymond egyszerű földi anyag dolgokkal. És én ebben is például nagyon sokat segítek, hogy ezt az egyensúlyt megtalálja mindenki önmagában, és aztán a világban is. Tehát a nagy változás, ami számomra látható, az az, hogy most elértünk arra a fokra, amikor én azt mondom, hogy nem feltétlenül a lélekboncolgatással kellene foglalkozni, mindenki a saját kis otthonában, egyénileg befelé, sötét kis barlangjában, hanem szépen valódian kapcsolódni. Tehát, hogy ez a látszat kapcsolódások, ugye, amit az internet is, meg az összes technika számunkra lehetővé tesz, azt most meglépni, túllépni, és visszakanyarodni. Nem visszalépni oda, ahol már voltunk, csak visszakanyarodni, mint eszközhöz, idézőjeles eszközhöz, a valódi kapcsolódásokhoz, beszélgetésekhez. Mert ez annyi. Leülünk egymás szemébe nézünk, és kimondjuk azt, ami bennünk van. A megértéseinket, a tapasztalatainkat, a kérdéseinket, hogy rendkívül sok ilyen gyógyító és ezzel foglalkozó ember van a mi kis országunkban. Tehát, hogy így arányaiban én azt mondom, hogy ez egyrészt nagyon nagy csoda, mert hogy ennyi ember indult el befelé és értett meg nagyon sok dolgot, hiszen minden egyes úgymond tanulás, bármilyen módszert mondjuk tegyük fel a kineziológiát, valaki elkezdi tanulni, az önmagáról szól, ott magáért tesz. Lehet, hogy az a motivációja, hogy aztán ő másoknak szeretne segíteni, de hogy az, amin ő keresztül megy, az semmi egyébről nem szól, mint hogy saját magában lévő korlátokat feloldva, aztán ő egy más típusú minőségi élet kialakítására lesz képes. És hogy az volna jó, hogyha az emberek azt látnák, hogy egyéni szinten is meg tudják oldani a problémáikat. És én ebben próbálok folyamatosan segíteni. Ne legyen rám szükség. Nekem mindig ez az alap. Ne legyen rám szükség. Ne tőlem függjön az, hogy ő mondjuk egy bizonyos válsághelyzetet hogyan tud megélni. A módjában tudok segíteni, ezért készült a könyv is. Ezért szól minden szavam, ezért beszélek hozzájuk, ezért írom le, és most már teszem ki a világba azt, amiben elkészült.
Azból, amit most így elmondtál, több dolog is így felmerül bennem, hogy biztos találkoztál olyannal is, egyszerűen kizárt, hogy nem, hogy ez idézlek, ez elindult befelé a tapasztalat, azért szerintem mindjárt találkozunk ilyennel, amikor ezek a terhek, vagy ezek a problémák, bármelyik, amiket így említettél, hogy milyen konfliktusai vannak önmagával az embernek, nem egy önismeret felé indul, hanem egy menekülés a valóságtól. Uh-huh. Ezzel te tudsz kezdeni valamit?
Igen.
Mert akkor úgy gondolom, hogy elég erőszakosnak kell lenni, egyszer a saját hazugság, saját magának állított hazugságokat azért le kell bontani.
Van, amikor én azt látom, hogy valaki nem akar változtatni ezen. Tehát, hogy nem akarja felfogni, nem akarja... Én ilyenkor azt mondom, hogy úgy csinál, mintha változtatni szeretne, de valójában ő ragaszkodik az adott kis pozíciójához, lélek pozíciójához. Nem mindig lehet ebből kimozdítani, és nem is feltétlenül mindig kell kimozdítani. Olyankor ez az én feladatom, hogy észrevegyem azt, hogy ő benne szeretne maradni.
Akkor nincs vele dolgod
utána? Akkor viszont nincs vele
dolgom. El kell tudni engedni.
Igen, igen. Tehát, hogy én helyette nem tudok lépni. Én mindig ezt mondom, hogy én senki helyett nem tudom megoldani a saját problémáját. Hogyha ő problémának éli meg azt, amiben van, és erre rálát, hogy valami nem stimmel, akkor nyilván már ott tudok segíteni, de hogyha ő erről nem akar tudomást venni, még akkor sem, amikor én mondjuk felhívom rá a figyelmét, akkor azzal én nem tudok mit kezdeni. Nálam alap az, hogy anélkül, hogy az egyéni felelősséget vállalja, hogy rájön arra, hogy mindaz, ami körülötte történik, az azért olyan, mert ő benne rumli van, és akkor belül kell kezdeni a rendrakást. Hogyha ő nem hajlandó ezt észrevenni, vagy megérteni, meglátni, akkor én nem tudok úgy segíteni, hogy tedd rám a kezedet, és akkor majd attól, mert hogy én abban hiszek, hogy mi kreáljuk magunknak a betegségtünetet, a válsághelyzeteinket, minden egyes kis aprót és a nagyobbakat, és persze a nagyobbból azért többet tudunk szakítani, mert hát így működünk mi emberek, hogy amíg csak pici kis jelzések vannak, addig azzal azért úgy nem foglalkozunk, de aztán mozdulunk a mélyben és sötétben, akkor tudok segíteni, hogyha erre a felelősségvállalásra képes és elszánt, abban, hogy ő tényleg változtatni szeretné, tényleg megérteni szeretné. Igazából azt hiszem, hogy a megértésen van a hangsúly, hogy akarja megérteni, hogy mi miért történik. Mint egy ilyen nyomozó munka, közös nyomozó munka, amiből aztán ő a megoldást már magának találja meg.
Nem azért, mert ugye az valahogy úgy eddig átjött, hogy nyilván nem kiteszed a kaputávra, hogy Tóth Eszter rendel minden hétfőn 6-tól 8-ig, hanem valamilyen módon ismerős, vagy ismerős ismerőse. Tehát valamilyen módon kötődő, vagy valamilyen kontaktban lévő emberekkel ülsz le és foglalkozol velük. És hogyha egy közelebbi ismerősről van szó, én szerintem nincs olyan ember a Földön, aki ezt tapasztalta volna meg, hogy látja, hogy szenved a saját közegébe, nem tudja, hogy miért, és nem akar, és ez nem akar. Tehát annyira befelé fordult, hogy nem akar. Tehát ez egy menekülés a valóságtól. De van az emberben egy olyan, legalábbis bennem, és lehet, hogy ez teljesen pont ebben vagy különböző, és azért csinálod te azt, én meg ezt itt a mikrofonnal, hogy megráznád. Tehát, hogy vedd már észre, de látod, egyszerűen betakarja a szemét, és kitér, terel, más témákat vált, hogy ezt hogy tudod kezelni, mert hogyha egy paciensről van szó, ezt tisztáztuk, hogy nem pacienseid vannak, hanem valamilyen módon, aki valami közvetlenebb kapcsolatod van, akkor hogy van az ember szíve, hogy engedi? Jó, nem akar látni, és akkor ott kell, el kell engedned, mert hiszen azt mondtad, hogy neki kell rájönni, és látod, hogy nem akar.
Igen, és én azt hiszem, hogy ilyenkor a legfontosabb az, hogy ne megrázzam. Jó. Tehát, hogy én nem, hogy én ne akarjam, mert mint ezt úgy értem, hogy én ne akarjam őt megváltoztatni, hanem első körben fogjam fel, hogy számára lehet, hogy ez jó.
De ha látod, hogy rossz, tehát látod, hogy szenved.
Azt csak te látod rossznak. Lehet, hogy neki a szenvedés jó. Tehát ez az, ami ilyen agyrémnek tűnik így kívülről, hogy a lélekben tud ő együttműködni azzal a másik emberrel, együtt megélni napokat, éveket, és sok évet, amikor én látom, hogy ez abszurd, és irracionális, és ez elfogadhatatlan, és közben őket ez élteti, ők így vannak jól. Az lehet a te szemedben rosszul jól, de mégis. És hogy ez a másik sorsának a tiszteletben hagyása tulajdonképpen, hogy ő azt választja, hogyha ő kér tőlem segítséget, na az már egy más helyzet. De ha nem kér, akkor én igenis fogadjam el azt, hogy ő ezt választotta, ő így gondolkozik, ez az ő igazsága, ez az ő valósága, ami nem feltétlenül érthető az én oldalamról, vagy nem egyetérthető
vele. Egyetérthető, ez jó. Jó, van itt egy szó, amit nem tudok elmenni mellette. Elfogadó emberről van szó, úgyhogy nem félek megkérdezni. Hova tegyük ebben az egészben az ezotériát?
Hát igen, ez az ezotéria szó is eléggé el lett csépelve, mint annyi sok más. Ez nyilván én nagyon szeretem a szavakat. Nagyon sokat foglalkozom tényleg azzal is, hogy a szavak hogyan hatnak. Na, ezotéria az a szó, amit én nem használok. Most is nehezen mondtam ki, mert hogy annyira nem arról szól, már olyan ragadt rá, ami nem fedi azt, ami eredetileg a szó jelentése volt, hogy én azt gondolom, hogy ezt a szót nyugodtan hagyhatjuk.
Kukázhatjuk.
Igen.
Kettős volt a kérdésem, egyrészt te, hogy viszonyulsz hozzá, ezt most megválaszoltad, és tapasztalatod szerint a hétköznapi értelmet ezot, tehát amire az emberek 99%-a gondol, amikor meglátja ezt a szót, hogy ezotéria, akik leülnek veled, megint nem tudom használni a pacientúrát, ők hogy viszonyulnak tapasztalatodban? Tehát nyitottak erre, vagy pedig nem azokról az emberekről
nincs benne,
beszélünk?
Abban, amivel én foglalkozom, nincsen benne az ezotéria. Én azt szoktam mondani, hogy én a megértéseimet, a tapasztalásaimat adom tovább, mindazt, ami számomra segített. Hozzám nem tud olyan ember érkezni, akinek valami olyan problémája van, amit így vagy úgy én nem éltem és értettem meg. Ez az én önboncolgató, racionális fejlemnek köszönhető, hogy semmi, se kisebb, se nagyobb válságok mellett az életemben nem mentem el anélkül, hogy egyéni felelősségvállalással meg ne néztem volna, és meg ne akartam volna érteni. És ezekből születtek azok a megértések, amik már így átsegítik a másikat az éppen aktuális problémájukon, feladatukon. Én sokkal jobban szeretem a probléma helyett a feladat szót használni. Mert
jó, ami neki probléma, lehet, hogy neked feladat.
Igen, igen. De hogy én nem nagyon tudok ezzel az ezotéria dologgal mit kezdeni, mert hogy ez, ahogy mondtam az előző részben, ez a felborult, csak egy részét fogadja el a világnak. Uh-huh. Tehát, hogy nem, ez egy spiriracionális világ, amiben vagyunk, és hogy ennek a kettőnek az egységéből tudunk aztán jól működni.
Legnagyobb kudarcélmény, legnagyobb sikerélmény. Persze név nélkül, konkrétumok nélkül.
Nincs kudarcélményem.
Soha nem volt, hogy nem tudtál rajta, nem tudtad kirázni belőle.
Nem akarok vagy, én segíteni. Tehát, hogy én azt gondolom,
valami
hanem
célod csak van, amikor...
Nincsen célom, igényem van. Nekem az az igényem, hogy továbbadjak. Tehát, hogy a könyvnél is nekem nem célom van, hogy mondjuk, mit tudom, hogy X példány fogjon el, hanem az igény van bennem, hogy ez minél több kézbe kerülhessen, mert úgy érzem, hogy az, amit közvetít, az nagyon sokak számára segítséget adhat az egyszerű hétköznapi pillanatokban. Tulajdonképpen a célom semmiképpen nem az, hogy segítsek. Nincs benne a segítés. Tehát jönnek hozzám, érkeznek hozzám, és nekik vannak kérdéseik, amire én vagy tudok reagálni, vagy nem, de tudok. Tehát, hogy nyilván különben nem is érkezne. Viszont nem célom az, hogy segítsek. Igényem az, hogy azt a fajta látásmódot, mert ez egy fókuszváltás, ami az én életemet például nagyon-nagyon szép, teljes forma felé terelte, ezt a fókuszváltó működést, ezt át tudjam adni.
Ha átfogalmazom a kérdést úgy, hogy csalódás,
nem
ugyanott
tud
tartunk.
Lenni.
Jó, igen, sikerélmény, igen. Akkor logika szerint az se szabad, hogy legyen.
így van, és tulajdonképpen éppen ezért, de most elnézést kérek erre a kérdésre, tényleg nem tudok másképpen válaszolni, mert hogy nem volna igaz. Éppen ebből fakadóan nincs csalódás, de hogy nem is sikernek élem meg. Örülök. Örülök. Én annak is tudok nagyon örülni, amikor valaki például meg tudja látni azt, hogy ő neki még kapaszkodnia kell az adott problémájába, és hogy ez rendben van, hogy jól van ez így. Majd, ha eljön az ideje, akkor majd lehet, hogy változtat, vagy lehet, hogy nem. Örömpillanatok vannak, én azt mondom. Inkább.
Ez a juti falat.
Igen.
Jó, szerintem megint elmehetünk zenélni, és akkor nem sokára folytatjuk a befejező részével a könyvezzük szeptemberi adásának. Kapcsán beszélgettünk, de megígérem, hogy a zene után most már tényleg maga a könyv lesz a napi renden.
Thank you.
Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zuglóhangja könyves zug című műsorunk szeptemberi adásának befejező szakaszát kezdjük meg. Vendég Tóth Eszter, Élet a szeretet frekvenciáján című könyv apropóján beszélgetünk, de most már tényleg beszélgessünk a könyvről. Nagyon felszínes dolgokkal kezdem. Az ember, amikor kezébe veszi ezt a könyvet, az első, amit látja, hogy valami fantasztikus kivitelezésű, tehát kiállítású könyv. Semmilyen formában nem szabvány a mérete, a képi megjelenítése, a grafikája. Szóval ez a, hogy mondjam, a megjelenésével és a kiállításával is az embernek vonza a kezét, a szemét. Valaki, aki, nem tudom, használhatom ezt a szót, hogy magánkiadás, hogy jut elébe? Van egy technika, az egy dolog, hogy az ember megír rengeteg dolgot, jól sikerül, jó visszajelzéseket kap, de azért a csomagolása, a megjelenítése is borzasztó fontos dolog tud lenni. Ez elég egyedi. Ezt a technikai részét eleinte hadd boncolgassam, hogy ez. Kiknek köszönhető, nyugodtan
mondjuk.
Igen, ez
két embernek köszönhető, Kondor Gábornak és Mumónak. Ők segítettek nekem abban, hogy a tartalom ilyen módon egyezhessen a ruhájával.
Mármint a könyvén.
És igen. Nagyon fontos, hogy nem csak a külső, ugye az a cél, hogy befelé vigyem, tehát, hogy nyilván ez nagyon-nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy az egységéhez tartozik ez a kis külső. Gábor már a jelenlétkönyvnél is tervezte a borítót, és teljesen eltalálta azt, amit én érzésszinten tudtam megfogalmazni. Itt is az ő terve alapján készült a borító. A könyvben széles margók vannak, ami arra szolgál, hogy ezt a könyvet igenis össze lehet firkálni.
Tessék összefüggni, felszólítás.
Igen, lehet közben jegyzetelni, lehet közben rajzolgatni. Az a lényeg, hogy az ember az olvasó magáévá tegye. Én azt gondolom, az a hitem, hogy valódi tudásunká az válik, hogyha tapasztalás szintre teszünk valamit, és ezt én így ki is fejezem. Van egy hogyan használt fejezet, ami arról szól, hogy nyilván olvasd el, tehát. De pont ezt kiemeli, hogy mennyiben különbözik a valódi tudás a tanult tudástól, hogy ugyanúgy, ahogy már említettem, hogy nekem nagyon fontos az, hogy ne legyen rám szükség. Tehát, hogy ne azért tudjon valaki egy válsághelyzetet az életében megoldani, mert mondjuk felhív engem, és én mondok egy nagyon frappáns tanácsot, nem adok tanácsokat. Én különböző lehetőségeket adok arra, hogy önmagában ezeket meg tudja találni. És ez a könyv is ilyen. Ezek az én tapasztalásaimról szólnak, arról, hogy én miképpen jártam be egy lélekutat, az engem hová vitt, és ezt adom tovább. És ez az út, ez más számára is lehet egy járható út, mód, amiben aztán a saját útjára rálel.
Nem arra kérlek, hogy a tartalomjegyzékét olvast fel a könyvnek, de van egy olyan kérdés, amit tanulom, hogy melyik a kedvenc részed, amelyik úgy igazán szívedhez közel áll, vagy mi az, amit akár típusonként, vagy gócpontonként, lehet, hogy egyik se jó szó, de ajánlanál. Tehát ilyen nagy átfutással a te szemszögödből nézve, miről szól ez a könyv?
Ez arról szól ez a könyv, hogy minden, ami velem megtörténik, és minden, ami körém rendeződik, az kizárólag egyetlen egy emberen múlik, és függ tőlem, függ és rajtam múlik. Tehát, hogy erről szól az egész könyv, és ezeknek a különböző megjelenési formáiról, illetve azokról a pontokról, ahol a változtatás lehetséges a megértéseken keresztül. Számomra nagyon fontos például az elengedésről szóló fejezet, mert az egy, hát igen, egy masszív feladat, és tulajdonképpen...
Melyik elengedésről van szó, bocsánat?
Én ezt most így általánoságban mondom, hogy az elengedés. Aztán így a fejezet végére eljutsz oda, hogy megérted azt, hogy nem is elengednünk kell, hanem megengedni. Hoztál egy példát az előző részben valakiről, aki esetleg így beleragad egyfajta működésbe, és hogy az így kívülről nézve mennyire elfogadhatatlan, ugye?
Ez a megrázós rész?
Igen. És akkor én erre azt mondom, hogy nem elengednem kell például az ezzel kapcsolatos rossz érzéseimet, vagy feszültségeimet, vagy tenni akarásomat, hanem megengedni a másiknak, hogy ő olyan legyen, és úgy éljen, ahogy neki jó.
Megint vitatkoznék, de mi van, ha látod, hogy nem jó?
Azt te látod annak.
Igen, értem.
Az a te szemszögedből olyan.
Ebben benne vannak közvetlen vagy közvetlen azok a tapasztalataid, amiket a másokkal, ahogy foglalkozol másokkal, abból szűrtél le?
Olyan is van, de túlsúlyban vannak az egyéni saját megéléseim. Tehát, hogy találsz például fényképet kiskoromból.
Igen.
Az is valaminek a mentén, tehát hogy egy megértés mentén, ott például a hajamról van szó abban a részben, úgyhogy az egy egyszerű kis történet, amin keresztül te talán megtalálsz magadban valamit.
Ez a tanmesésnek hangzik.
Nem vagyok egy tanmeséíró.
Nem, de a tanmeséknek az, hogy valamilyen szimbolik, ugye az Ezopusz meséket én imádtam.
Igen,
hogy gyakorlatilag olyan tanítást ad, nem arról szól, ami le van írva, hanem valamit, akár csak egy találó, egy csattanó van, ami egy adott életszituációra.
Igyekszem sok példát és gyakorlatot, tehát, hogy amivel aztán tapasztalással lehet tenni az éppen olvasottakat, tele van gyakorlattal, és tele van példával, tehát, hogy ezek segítenek, illetve van egy nagyon klassz melléklet rész, ahol külön mondatok arra, amik esetleg mozdíthatják a lelket, tehát, hogy egy eléggé szép hívű összetett könyv, én azt gondolom, hogy nagyon hasznos, és ezt most nyilván elfogoltság nélkül mondom, de komolyan, tehát nagyon érdekes nekem az, hogy ugye írok, és elkészül valami, és hozzászoktunk ahhoz, hogy többnyire interneten olvasunk. Én azért igyekszem ebben is az egyensúlyt megtartani, és azért a szép irodalmat úgy benne tartani könyvformájában a mindennapjaimban, mert az internetes olvasás a felszínességet
eredményezi. Rövidségre gondolsz? Vagy nem
feltétlenül? Nem feltétlenül, hanem nem enged annyira mélyre. Tehát, hogy egy papír formában egy könyvet kinyitsz, és ott beleolvasol, annak van egy hangulata, amikor félre tudod tenni egy pillanatra, de a könyv az ott marad veled. Az energiája, a lelke, minden ott marad veled. Az interneten olvasott regény például nem tudja ugyanazokat a mélységeket adni, mint amikor érzed az illatát, megfogod, tapintod, kinyitod, belehelyezed a könyvezőt. Csak már nem emlékszem, hogy ezt miért kezdtem elmondani.
Nem, arra emlékeztet igazából, és ez nem válasz a közbevetésedre, hogy ahogy így halt el, és az már befejező, vagy befejezett mondat lassan a nyomtatott sajtó.
Igen.
Ugye ezeket a szavakat, akkor, vagy kifejezéseket akkor hallottam utoljára, amikor azért mégis az újságnak az illatát, a ropogását, az kell oda a reggelihez, vagy nem
vissza tudom. Vissza kell hozni, én azt mondom, tehát, hogy nem lehet elmélyülni az internet előtt, mondjuk a monitort nézve, nem lehet elmélyülni sem egy versben, sem egy írásban, sem egy újságcikkben, nem lehet elmélyülni.
Az jut eszembe, hogy próbálok önkritikus lenni, ugye, hogy ez nem a mi generációnknak a bezzeg az én időmben típusú reakció. Ezeket mi mindvégig hallgattuk, nyilván más kontextusban, most egy nagyon buta dolgot mondok, hogy a Walkman-től majd az egész generáció, a miénk az majd jól megsüketül, hát nem süketültünk meg, hogy egyszerűbb talán elengedni, vagy elfogadni azt, hogy ez egy másik generáció, és ezek már így fognak olvasni a mi gyerekeink, vagy tájékozódni.
Azért én segíteném őket az egyensúlyt kialakításában, tehát, hogy ez, amiben szintén nem lehet végletességeket élni, mert akkor az is egy felborult állapot, tehát akkor azt mondom, hogy ilyen szempontból ez a generációs, igen, én is találkozom vele, hiszen három fiam van, hogy ez is egy végletes, egy felborult állapot. Tehát, hogy ebben segíteni kell, hogy hogyan lehet ebből egy picit majd őket visszabillenteni. Én azt gondolom, hogy megéljük a végleteket, megéljük egyik végletet, másik végletet. Lehet, hogy az ő életükben az olvasás az 50 és 89 éves koruk között jön el, de én hiszek abban, hogy nem maradhat ennyire felborult. Nekünk abban van felelősségünk, hogy a könyveink ott legyenek a polcon, és a gyerek azt lássa, hogy most például, hogyha egy mögéd nézel, a könyvespolc tele van új könyvekkel, szép irodalommal. Egyelőre neki ennyi a dolga, tudatjelettiába beszippantja. Én hiszek abban, hogy ez a felborultság nem maradhat így hosszú távon.
A lehetőséget legalábbis meg tudjuk adni nekik. Aztán lehet, hogy ugyanígy gondolkodtak a mi őseink is.
Igen.
Mi rólunk, hogy már felborultunk, aztán mégis vittük tovább, hogy jó irányba, rossz irányba az életfelfogás kérdése. Záró kérdések következnek. Először is, hogy a legpraktikusabb, hol és hogyan kapható ez a könyv?
Igen, ez egy nagyon praktikus kérdés. Ebben is egy picit formabontás van kialakulóban épp. Lehetőségként nekem említették a könyvesboltokat. Nem zárom ki a könyvesboltok lehetőségét. abban az esetben, hogyha ez a könyvesbolt olyan, ami lélekből tud működni. Én inkább egy másik utat választanék, amikor én azt mondom, hogy a személyes kapcsolódás által jusson el ez a könyv egyik embertől a másikig. Ez akár úgy is lehet, hogy ajándékba adja, vagy megérkezik hozzám, vesz egyet, vagy szeretnék egy térképet csinálni, el is kezdtem már, ami fent lesz a weboldalon, ahol lesznek ilyen pontok, akik mondjuk azt mondják, hogy náluk ez a könyv mindig kapható lesz. Például október elején megyek Marcaliba és Mesztegnyőre, ahol várják a könyvet, hogy arról én beszélgessek, és esetleg megvehessék, és ott valószínűleg tartom, hogy lesz olyan szíves pontocska a térképen, ahol ezt meg lehet vásárolni. Tehát, hogy én így tudom elképzelni, hogy ilyen kis pontok lesznek az országban, ahol ott lesz a könyv, meg lehet venni. Addig is meg lehet például a tótester.info oldalon megtalálható elérhetőségen rendelni, fel lehet engem hívni, össze lehet futni velem a városban, tehát, hogy én ezekre teljesen nyitott vagyok.
Kilőtte az egyik kérdése, mert az volt, ami van, ha valaki, tehát semmilyen közös érintkezési pont, úgy értem ismerős vagy kapcsolódás nincs, de mondjuk a rádióba hallja, épp itt az Ugrádió, és akkor mi van, de hát akkor ezzel megvan a tóteszter info.
Nagyon szívesen postázom, tehát hogyha esetleg távolabb kell, akkor
be fogjuk rakni a promóba. Lehet, hogy obligált kérdés, de mert a beszélgetés kapcsán is, és nem ilyen előre megfogalmazott kérdésként ott van, hogy lesz-e harmadik könyv?
Igen, ez nagyon jó kérdés volt. Még karácsonyra ott lesz a csomagban. Igen, nagyon érdekes, mert hogy miközben, hát azért ez egy jó 8 hónapos munka volt a szerkesztése és az elkészítése az élete szeretett frekvenciáján.
Bocsánat, de megírása is benne van ebben a 8 hónapban?
Nem. Az előtte. Ez most azért a maga a könyv anyagban megformál. Igen, a könyvévállás. Az volt ennyi, és miközben mondjuk úgymond szerkesztődött, formálódott és alakult, közben azért elkészült egy másik könyvtartalma is, és nagyon érdekes, mert hogy annak pillanatpercek lesz a címe, és december elején, ha jól tudom, akkor 7-én lesz a könyvbemutató, és összeállt egy ilyen 3-as egység ezáltal. Ez a test-lélek-szellem, ez így felelhető, és nekem ez ilyen rendkívül jó felismerés volt, hogy nyilván nem ez volt a szándék akkor, amikor ezek így egyénként elkészültek, de mégis így az egységet tekintve nagyon fontos, hiszen az élet a szeretet frekvencián a test oldaláról közelíti meg a lelket, a versek az nyilván lélek, és a pillanatpercek pedig szellem. Azok nagyon rövid velős történetek, amivel akár egy történettel is el lehet molyolni, akár egy évig, hogyha az ember kellőképpen mélyre akar ereszkedni önmagába.
De ez nem trilógiának indult, nem, vagy egyáltalán nem? Ez nem. Egyik húzta be a másikat.
Teljesen függetlenül használhatók, olvashatók és cipelhetők egymástól. Nem, csak úgy. Viszont én úgy, igen, így ahogy mondod, egyszer csak összeállt, és én ezt is nagyon-nagyon szeretem. Az írások ugyanígy működnek. Jön egy szó, jön egy gondolat, elkezdem írni, nem tudom, hova fog vinni. Én vagyok a legjobban meglepődve, amikor visszaolvasom. Ja igen, és azt akartam mondani a könyvvel kapcsolatban, hogy milyen érdekes, hogy amikor elkészült a könyv, amit mondtam, hogy nem tudtam, hogy miért kezdtem elmondani, most így ennek mentén beugrott, hogy elolvastam a könyvet. Tehát, hogy elkészült a könyv, és én leültem, és elolvastam a könyvet, és jó a könyv.
Az milyen érzés lehet,
és igen, jó a könyv. Igen, és én köszönöm.
Szerintem ez zárszónak kiválóan megfelel. Tóth Eszter, az Élet a szeretet frekvencián című könyvéről beszélgettünk Zugrádióban. Ez volt a Könyves Zug szeptemberi adása. Kísérjétek a honlapunkon is az elérhetőséget a könyvvel kapcsolatban. Sziasztok, jövő hónapban jelentkezünk.